Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Pecsúvác Péter vagyok, ez a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on. Engedjék meg, hogy először is boldog új esztendőt kívánjak mindenkinek a rádió nevében. Reméljük, hogy sikeres, sportban is sikeres 2024-et írunk majd. Ugye ez az esztendő a párizsi olimpia és paralimpia éve. Az adás a szokásoknak megfelelően, tehát nem változik 2024-ben sem. Péntek este 8 órától, szombaton és vasárnap déltől hallható. Itt az Érd FM 101.3-on, online pedig az érdmost.hu hírportálon keresztül is elérhető. És természetesen magukat a beszélgetéseket podcast formájában is el lehet majd érni a jövő hét folyamán a különböző ismert felületeken keresztül. És hogyha már olimpia, akkor beszélgessünk egy olimpiai sportágról így nyitányként. Megérkezett ide a Mária utcai stúdióba Csetnek Béla, az Érdi Judo Klub és a Diósdi Diáksport Egyesület elnöke és vezetőedzője. Boldog új évet neked is, és szia!
Boldog új évet kívánok, szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
A hallgatók minden bizonnyal képben vannak. Mi 2023-at úgy zártuk, hogy több sportágban megpróbáltunk évet, vagy legalábbis egy fél szezont értékelni, attól függ, hogy kinek mennyire volt mozgalmas éve, vagy ugye mely sportág naptári év szerint működik, vagy esetleg őszi-tavaszi lebonyolítási rendben. Ti az előbbiek táborát erősítitek, és mi azt beszéltük, hogy mivel nagyon mozgalmas volt számotokra az előző év, egy kicsit visszatekintünk, hogy bizony mi történt a judósok házatáján, és elsősorban, meg itt a legelején pláne az érdekelne engem, hogy 2024 az a fejlődés éve volt számotokra, a stagnálásé, vagy esetleg ne adj Isten, bár ezt kétlem, a visszafejlődésé, akár létszám, akár színvonal tekintetében.
Szerencsére mi most már mondhatom, hogy a Covid időszak után folyamatosan fejlődünk, ugye ott volt egy nagy törés nálunk is a sport életében. Azóta folyamatosan fejlődünk, ha ez nem is lineáris ez a fejlődés, mert vannak benne apróbb dőccenők, de elégedettek lehetünk a 2024-es évvel is ebből a szempontból. Tehát létszámban is tudtunk fejlődni, új csoportokat tudtunk beindítani, a versenyzőinkhez is egyre többen csatlakoznak, tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy jó évet zártunk.
Beszélgetünk majd részletesen az eredményekről is természetesen, de hogyha nagy vonalakban kellene az eredményekre visszagondolni, akkor e tekintetben is volt fejlődés, eredményes esztendő volt?
Bizonyos téren igen, bizonyos téren volt már jobb évünk is. Hogyha a magyar bajnoki érmek számát számoljuk, akkor ez nem volt egy rekord év, de viszont voltak olyan egyéb eredményeink, nemzetközi eredményeink, amik korábban még nem voltak, tehát ezt a kettőt összevetve úgy gondolom, hogy ebben is volt fejlődés nálunk.
Hamarosan belevágunk a részletekbe, például a magyar bajnoki szereplésekbe, és a már általad is említett nemzetközi kupaporondra is kitekintünk. Ez a Playoff című sportműsor, itt az Érd FM 101.3-on. Csetnek Bélával jövünk vissza nem sokára. És már folytatjuk is a beszélgetést, kérem szépen, még mindig Csetnek Bélával, az Érdi Judo Klub és a Diósdi Diáksport Egyesület elnökével és vezetőedzőjével. Bár nem kérdeztem rá adás előtt, hogy változtak-e a titulusaid, van-e más, vagy bármi hasonló, jó ez így?
Igen, ebben nem volt változás.
Szuper. És ugye abban sem, hogy ezúttal is egy jó évet zártatok, ráadásul elmondtad az előző blogban, hogy szépen fejlődtök is, különböző területeken meg pláne. Azt mondtam, hogy a magyar bajnoksággal fogunk foglalkozni, mi abban maradtunk, hogy ezt egy picit ketté vesszük. Egyrészt azért, mert ugye voltak, amelyeket tavasszal rendeztek, voltak, amelyeket ősszel, másrészt pedig pont ezekkel szinkronban ugye a korosztályok is eltérőek voltak, mivel hogy alapvetően ti egy utánpótlás nevelő egyesület vagytok, talán ezt kijelenthetjük, ez nem változott. Elvétve lehet, hogy van felnőttetek, ezt nem tudom pontosan, hogy mikor, hogy van.
Így van, így van.
De alapvetően ugye az utánpótláson van a hangsúly. Tavasszal rendezték a junior és az ifjúsági országos bajnokságokat. Ha nem is konkrétan, mert arra nyilván az év közben már volt lehetőség, hogy felsoroljuk, hogy ki melyik súly és korosztályban, súlykategóriában milyen eredményt ért el, de általánosságban ezek mennyire alakultak a ti elképzeléseitek szerint?
Igen, elég sok eredmény kellene felsorolnom szerencsére, és egyrészt nehéz is lenne most így visszatekintve, másrészt lehet, hogy kicsit unalmas is lenne a hallgatók számára meghallgatni azt a sok nevet, illetve sok eredményt. Tavasszal nálunk a ifjúság és a junior korosztálynak volt a magyar bajnoksága. Ezekre azért kerül sor ilyen korán, mert nekik a nemzetközi programhoz is kell alkalmazkodni, és ugye a nemzetközi programban pedig a világbajnokságok, Európa-bajnokságok azok általában nyáron, illetve ősszel kerülnek sorra korán össze, mert addig a hazai versenyrendszert, illetve a hazai főversenyeket le kell tudni a sportolóknak, illetve a hazai válogató versenyeken is túl kell esni. Ifjúsági korosztályban az ifjúsági korosztályt két részre lehet bontani, mivel egy 3 éves korosztályról van szó, azért rendeznek IFI-B-t, illetve IFI korosztályt is, ahol már a 18 évesek is indulnak. Jutner Jankát tudnám itt kiemelni, aki mindkét korosztályt, illetve mindkét részét ennek a korosztálynak megnyerte, tehát két magyar bajnoki aranyérmet szerzett. Ráadásul az elsőt az 48 kg-ban, a másodikat pedig már 52 kg-ban, tehát neki volt egy súlycsoportváltása is időközben a világbajnokság után. A másik sportolónk, akit ki kell emeljek, Varga Zsolt volt, aki junior korosztályban 100 kg-ban nyerte meg a magyar bajnokságot, ami igazán szép eredmény tőle.
Amikor egy magyar bajnokságot egy, remélem ez nem sértés, de egy kisebb klub meg tud nyerni egy bizonyos korosztályban, súlycsoportban, akkor ez növeli a tekintélyeteket a klasszikus nagy egyesületek között? Nyilván nem vagytok ismeretlenek számukra, mert hát hétről hétre, vagy hónapról hónapra találkoztok sok év óta, tehát ismernek titeket, de amikor nem arról van szó, és nem akarok egyetlen nagy klubot sem megemlíteni, de nem arról van szó, hogy ők zsebelik be azt az adott korosztályt, hanem egy kisebb klub, akkor olyankor nektek is azért egyrészt megveregetik a vállatokat, másrészt egy kicsit jó érzés, hogy hát bizony mi is hozzá tudunk tenni ahhoz a nagy egészhez.
Igen, természetesen ez jó érzés. Hát, ugye a nagy klubokkal szemben mi jóval kisebb támogatással, illetve anyagi fedezettel rendelkezünk, illetve a körülményeink sem feltétlenül olyanok, mint egy nagy klubban, viszont ezt igyekszünk a szakmai tudásunkkal ellensúlyozni, és mondjuk egy hazai versenyrendszerben, egy utánpótlás korosztályban talán ez a fontosabb, hogy egy jó szakmai háttér legyen a versenyzők mögött, és a felkészülésük kiegyensúlyozott legyen. Azokat a dolgokat mi ugyanúgy meg tudjuk tanítani nekik, amik egy hazai versenyhez, akár egy magyar bajnokság megnyeréséhez kell, mint egy nagy klubban. Itt a kettő akkor válik el igazán, amikor ugye nemzetközi porondra kilép egy versenyző, vagy akár több versenyző, és ugye ezeket menedzselni kell, illetve finanszírozni. Tehát ott van egy nagy, tehát ott nyílik igazából az olló a kisebb klubok és a nagyobb klubok között, de szerencsére azért meg tudjuk oldani azokat a sportolókat is utánpótlás korosztályba, akik mondjuk ilyen téren is próbálnak eredményt elérni, tehát a nemzetközi területen is.
Folytatjuk nem sokára ezt a beszélgetést Csetnek Bélával, judó a témánk, jövünk vissza, előtte azonban zenélünk. Újra itt vagyunk, kedves hölgyeim és uraim, ez még mindig a Playoff című sportműsor itt az Érdefem 101.3-on. Becsúvác Pétert, a műsorvezetőt hallják, illetve aktuális témák főszereplőjét, Csetnek Bélát, az Érdi Judo Klub és a Diósdi Diáksport Egyesület elnökét és vezetőedzőjét. Ugye a magyar bajnoki szereplésekre próbálunk visszatekinteni ezekben a blokkokban. Eddig foglalkoztunk a junior és ifjúsági OB-val, amelyeket a tavasz folyamán rendeztek, de hogyha ugrunk egyet az időben és ide az őszi periódusra átkanyarodunk, akkor hát ott is volt miből meríteni. Részben ugye fiatalabb korosztályokkal, itt arra gondolok, hogy ifjúsági B talán, illetve a fiatalabb serdülő, meg a még fiatalabb diákkorosztályok számára rendeztek országos bajnokságokat. Itt mi volt a helyzet?
Igen, az IFI B-ről már beszéltünk Jankával kapcsolatban. Ugye voltak más indulók is, tehát ugye az év során 6 emberünk lett érmes a magyar bajnoki versenyeken. Ezen kívül azért számos versenyzőnk ért el pontszerző helyezéseket. Hogyha a legkisebbekkel kezdenénk, ősszel volt a diákkorosztály, a 10 éves gyerekeknek a magyar bajnoksága, ott Billik Anna sportolónk lett ezüstérmes. Serdülőben pedig Csák Zsolt Zétény szerzett bronzérmet, illetve Balla Sándor ezüstérmet. A magyar bajnoki érem nem jött össze, de viszont ezek is nagyon szép eredmények, és ugye egy-egy meccset kell csak veszteni ahhoz, hogy mondjuk ne érjen oda a dobogó legfelső fokára egy sportoló. Bizony elég szoros meccsek voltak azok, amiket elvesztettek, tehát akár több magyar bajnoki aranyérmünk is lehetett volna, de elégedetlenek nem lehetünk, mert ez egy kis kiváló eredmények.
A mérleget, hogy milyen munkát végeztek, ezekből teljes értékűen le is lehet vonni. Itt gondolok arra, hogy sok esetben mondják azt edzők, hogy nem feltétlenül ugye az eredmény a fontos, hanem az, hogy mit látsz vissza akár edzésen, vagy mit látsz vissza a tanítványtól versenyen. Nyilván habatortán, hogyha ez párosul egy dobogós helyezéssel, akár egy magyar bajnoki címmel, pláne hogyha Cselgáncsról van szó, de hogy képzeljem itt a mérleget, melyik mennyire fajsúlyos nálatok, hogyha magát azt nézed, hogy igen, azzal a gyerkőccel elkezdtünk foglalkozni akár 4 évesen az óvodában, most 16 éves, és hogy hol tart?
Ez egy nagyon összetett dolog. Ha azt nézzük, a versenysportnak ugye a legfőbb mércéje a versenyeredmény. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy klub, tehát a klub szinten nézzük, hogy ha versenyeztet egy klub, milyen eredményei vannak, annak egy nagyon jó visszajelzése az, hogy mondjuk a magyar bajnoki pontok alapján hova kerül egy egyesületi rangsorba. Nálunk úgy gondolom, hogy elég előkelő helyre kerültünk, tehát a magyar judóban több mint 200 egyesület van, és a magyar bajnoki pontok alapján 21. lett az egyesületünk, ami ahhoz képest, hogy csak utánpótlásban versenyeztetünk, tehát felnőttben csak elvétve indulnak sportolóink, ahhoz képest nagyon szép eredmény. És hogyha megnézzük a pontrendszert is, ugye minél magasabb korosztályban indulnak sportolók, annál több pontot hoznak egy-egy magyar bajnoki eredmény után, vagy esetleg nemzetközi eredmény után. A legkevesebb pont a legfiatalabbakért jár, és nálunk ugye nyilván úgy épül fel a klub, mint minden egészséges sportegyesületnél, hogy ugye a legfiatalabbak bázisa az, ami a legszélesebb, tehát ott vannak a legtöbben. Na most ennek ellenére sikerült fölkúsznunk a 21. helyre ezen a listán, ami kiváló eredmény, és azért több általad említett ugye nagy klubot is megelőztünk ezen a területen. Tehát olyan nagy klubok között vagyunk, tehát itt az első 30-ban azért olyan nagy klubok vannak, amik ugye elég komoly állami támogatással, illetve egyéb lehetőségekkel rendelkezik. Hát ahhoz képest úgy gondolom, hogy előre léptünk. Amit mondtál, hogy ugye nagyon fontosnak tartjuk, hogy mondjuk egy sportoló magához képest mennyit fejlődik. Ez a mi saját mércénk. Tehát ugye van az országos mérce, van a mi saját mércénk is mellette, mert mi ismerjük a saját sportolóinkat, tudjuk, hogy honnan indultak, tudjuk, hogy hány évesen kezdték, tudjuk, hogy milyen képességekkel érkezett hozzánk, és hogy abból mit tudtunk kihozni. Ez a mi saját eredményünk, illetve annak az eredménye, aki ezt eléri.
Ennyit a magyar bajnoki szereplésekről, de növeljük a tétet majd a következő blogban, mert hogy megnézzük, milyen nemzetközi lehetőségek voltak, akár válogatott kerettagság tekintetében, akár ezzel párhuzamosan, vagy ettől függetlenül is más nemzetközi megméretetések. Erről beszélgetünk Csetnek Bélával judó témában. Jövünk vissza zene után. Újra itt vagyunk, kedves hölgyeim és uraim, még mindig Pecsúvác Péter beszél önökhöz, és itt van természetesen a stúdióban Csetnek Béla is, az Érdi Judo Klub és a Diósdi Diáksport Egyesület elnöke és vezetőedzője Cselgáncs a témánk itt az első órában. Ugye a legutóbbi megszólalás folyamán lezártuk a magyar bajnoki szerepléseket, megtudtuk, hogy 6, ha jól figyeltem és jól számoltam, 6 magyar bajnoki helyezés, illetve érmes helyezés, így pontos szerepelt a klub neve mellett 2023-ban, a különböző korosztályokat figyelembe véve, ami jónak tűnik, hát most nyilván az egynél több, lehet, hogy volt, aki 30-at szerzett, ezt azért nem tudom megállapítani, de tényleg ez jól hangzik, és nyilván részben vagy egészben ezeknek is köszönhetően megnyílnak kapuk nemzetközi szereplések irányába. Akár klubszinten, akár kisebb-nagyobb versenyek tekintetében, vagy ugye akár a magyar válogatott tagság vonatkozásában. Ilyen téren mi volt 2023-ban, mi az, amit sikerült elérni, mi az, amire leginkább büszkék vagytok?
A judóban a válogatási rendszer az úgy néz ki, hogy aki magyar bajnoki érmes lesz, az lehetőséget kap arra, hogy a Európai Judo Unió által rendezett Európa kupákon, amik nemzetközi válogató versenynek minősülnek, elindulhasson. Ha ennek a klub fedezi a költségeit, akkor ugye részt vehet ezeken a versenyeken. Illetve, hogyha ott elér eredményt, tehát ott sikerül neki érmet szereznie, vagy jó helyezést, de legalább egy érem kell, akkor ugye bekerülhet a Magyar Judo Szövetségnek a válogatottjába, ahol ugye kikerülhet Európa-bajnokságra és világbajnokságra is. Nálunk most egy sportoló érte el ezt az eredményt, a tavalyi évben Jutner Janka, ifjúsági korosztályú, és ő bekerült az A keretébe a válogatottnak, tehát ő utazhatott Európa-bajnokságra, világbajnokságra, részt is vett rajta, még 48 kilóba. Ezeken a versenyeken még nem sikerült neki pontszerző helyezést elérnie, illetve hát a csapat Európa-bajnokságon igen, ott ötödik lett a magyar csapat az ő részvételével, viszont nagyon jó előrejelzés nekünk az, hogy ugye ebben az évben ő már utolsó éves ifi, tehát a legerősebb, úgymond legidősebb lesz ebbe a korosztályba. Most már bele is erősödött az új súlycsoportjába, és már érmet is szerzett Európa kupán ebbe a súlycsoportban. Ugye Győrben volt a legutolsó Európa kupa, ahol ezüstérmet szerzett, tehát most nagy reménységekkel vágunk neki az idei évnek. És továbbra is ákerettag, tehát indulhat a nemzetközi versenyeken, illetve világversenyeken is.
Vele nem egyszer foglalkoztunk már itt az adásban, még amikor az RTV volt, akkor is forgattunk vele. Te is beszéltél róla, ő is szerintem volt itt emlékeim szerint. De az most így hirtelen nem rémlik, hogy ő nálatok ismerkedette meg a sportág alapjaival. Tehát lehet-e azt mondani, hogy őt ki lehet tenni szó szerint a kirakatba, példaérték is, mert gyakorlatilag végig ti egyengedtétek az útját, hogy idáig eljusson.
Igen, az ő esetében ez abszolút így van. 6 éves kora óta sportol nálunk, tehát teljesen az alapoktól mi tanítottuk meg ezt a sportágat neki.
Hát ez biztos, hogy nagy-nagy büszkeség.
Így van.
Ez több, mint egy adott évben szerzett eredmény.
Így van. Így van.
Jövünk vissza nem sokára, Csetnek Bélával, előtte azonban zenélünk. Javában tart a playoff első órája, itt az Érdefem 101.3-on, továbbra is Cselgáncs a témánk, és hogyha már megemlítettem itt zene előtt azt, hogy hát ugye mire lehet büszke a klub akár egy eredményen túl is, akkor át tudunk kanyarodni az övvizsgákhoz, ráadásul 2023 nem csak szimpla övvizsgáztatást hozott számotokra, hanem bizony komoly mérföldkövet is egyeseknek. Mi volt ez pontosan?
Igen, ugye említetted korábban, hogy ugye nálunk kezdett például a Janka is, még 6 éves korában, illetve beszéltünk róla. Ugye nem ő az egyetlen, aki így van, tehát mi azért nevelőklub vagyunk, tehát nem átvesszük, illetve leigazoljuk csak a sportolókat, hanem, hogy átigazoljuk csak a sportolókat.
Milyen szépen fogalmaztad a le után, hogy nem azt mondtad, hogy lenyújjuk a sportolókat, hanem leigazoljuk.
Hanem kineveljük őket, igen. És tehát ez nagy büszkeség számunkra, hogy azok a gyerekek, most már mondhatom, hogy fiatal felnőttek, már 17, 18, 19, 20 évesek, eljutottak most, öten is most arra a szintre decemberben, hogy danvizsgát tehettek, ugyanaz, tehát levizsgáztak fekete övre, tehát végigmentek ugye a tanulófokozatokon, és eljutottak, illetve föltették ugye a pontot az íre ezzel az övvizsgával. bár versenysport a judo, de ugye mi a, mivel japán sportról van szó, azért itt a elméleti, illetve szellemi fejlődést is prioritásnak tartjuk, tehát ez ennek része az övvizsga is, tehát ami nem csak gyakorlati, hanem elméleti vizsga is, és hát ezek a gyerekek, illetve ifjak, most már inkább így mondanám, tehát eljutottak erre a szintre, ami számunkra nagy büszkeség, és most már 6 mestervizsgázónk is van, mert korábban is volt, illetve most még 5 sportolónak sikerült.
Azért ez elég jó arány. Azon gondolkoztam, hogy ha mondjuk azt nézed, hogy hányan sportolnak nálatok, és mondjuk egy évben 5 eljutnak erre. Nyilván ők egyszerre kezdték, valószínűleg nagyjából, legalábbis, mert ugye úgy jön ki a matek, de hogy egy év alatt 5 mondjuk danvizsgára mennek egy, ha már fogalmaztuk, akkor a cukiságot folytassuk kis klub tekintetében, az egy elég jó számadat.
Igen, ez egy jó számadat. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem 5 indultak neki ennek a vizsgának, de hát ezért nem egy egyszerű. Tehát aki a küzdő sportokban járatos, azért tudja, hogy egy mestervizsgát, egy danvizsgát, az nem egy egyszerű dolog abszolválni. Hát igazából 9 indultak neki ennek a dolognak. Ebből 5 tanítványunknak sikerült, 4 még nem, de úgy gondolom, hogy ők is közel jártak hozzá, és a következő alkalommal ma nyáron, amikor erre lehetőségek nyílik, akkor már nekik is sikerülni fog. Hát hogyha azt nézzük, hogy már 9 készülhettek erre a megmérettetésre, akkor azt mondhatjuk, hogy igazat mondtál, tehát jó aránynak tűnik, igen.
Én gratulálok ehhez is. Még egy blokkra van lehetőségünk. Beszélünk egy nagyon picit a diákolimpiákról, mert azért az is az iskolai sport tekintetében nagyon fontos, illetve 2024-es tervekről. Anélkül nem megyünk sehova, előtte azonban zenélünk. Kedves hallgatók, elérkeztünk a playoff első órájának utolsó megszólalásához, de még mindig judo a témánk. Továbbra is csetnek Bélával, az Érdi Judo Klub és a Diósdi Diásport Egyesület elnökével és vezetőedzőjével beszélgetünk, és azzal zártam zene előtt a gondolataim, hogy a Diákolimpiát megemlítjük, illetve a 2024-es terveket. A Diákolimpia nem közvetlenül, értelemszerűen nem közvetlenül egyesülethez fűződik, hanem ugye az iskolák neveznek csapatokat, vagy egyéneket, teljesen minden sportág válogatja, de hát azért mégis az egyesület adja az alapot sokszor ehhez, akár iskolai keretek között is, illetve hát még lehet, hogy nem tudom, hogy a judóban pont hogy van, de talán van olyan sportág, vagy vannak olyan sportágak, erre most nem esküdnék meg, ahol egyébként külön is van diákolimpia azoknak, akik igazolt sportolók, meg azoknak, akik nem igazolt sportolók. Mennyire volt ebből a szempontból sikeres 2023?
Úgy gondolom, hogy sikeres volt, mert jó néhány érmet, illetve helyezést gyűjtöttek a sportolóink az országos diákolimpiákon is. Hát ahogy mondtad, ugye itt a testnevelő tanárok nevezik, tehát ők intézik a nevezéseket, viszont a mi sportágunkban abszolút az egyesület készíti föl ezeket a sportolókat, illetve az egyesület edzői kísérik őket a diákolimpiákra, és hát a Magyar Judo Szövetség is részt vesz a rendezésben nyilván, mert ugye helyet, személyzetet, bírókat és egyebeket ugye biztosítani kell, tehát sokkal nagyobb része van ebben a dologban, mint hogyha mondjuk egy labdajátékról beszélünk egy diákolimpián. Én testnevelő tanárként is dolgozom, tehát látom a különbséget, mert mondjuk megyek kosárcsapattal is diákolimpiára, és hát ott én kísérem. Nyilván ott is vannak igazolt játékosok, akik segítik az eredményességet, de azért akadnak köztük olyanok is, akik csak testnevelés órán foglalkoznak a kosárlabdával. Ez a judóban azért nehezen elképzelhető, tehát ez egy elég komplex sportág, ez nehéz azért megtanulni testnevelés óra keretein belül olyan szintre eljutni, hogy versenyezzen a sportoló, tehát igazából csak olyan sportolók indulnak egy judó diákolimpián, akik egyesületi szinten.
Akik magyarul igazoltak. Műzik,
így van, és hát azért igen, 99%-ban igazoltak. Előfordulnak olyanok is, főleg akik alsó korosztályokban, akik tehát a fiatalabb korosztályokban, akik nem igazoltak, hanem csak ezen a diákolimpián vesznek részt, de azért jóval nehezebb nekik érvényesülni, mint egy olyan sportolónak, aki azért heti, havi szinten versenyzik.
Merítési lehetőség gondolom továbbra is a diák olimpiai rendszer, illetve maga az iskolai sportaklubnak is, nem?
Mi szoros kapcsolatban vagyunk a helyi általános iskolákkal. Nyilván nem is lehetne másképp, mert iskolákban tartjuk az edzéseket, a délutáni edzéseinket, de jó kapcsolatot ápolunk ugye az iskola vezetéssel. Jól tudunk együttműködni jelenleg Érden a Gárdonyi Géza általános iskola és gimnáziumban, illetve a Körösi Csoma Sándor általános iskolában dolgozunk, tehát mindkét iskolával remek kapcsolatot ápolunk, és segítenek minket, ahol tudnak, tehát úgy gondolom, hogy ez abszolút pozitív.
Végére egy kérdés, amikor felvesszük ezt az interjút, akkor csütörtök van január 4-e, először pénteken 5-én hallható a beszélgetés, viszonylag ugye még korán vagyunk, az év elejét írjuk, megkezdődtek már valamilyen formában az edzések, vagy majd csak jövő héten, látjátok-e már a versenynaptárt, mi lesz az az első esemény, amikor akár egy kis ovis judó jellegű házi bajnoksággal, vagy valami komolyabbal hivatalosan is megkezditek az évet?
Igazából vannak ugye olyan sportolóink, akikkel nem is nagyon tudtunk leállni. Például Jankával, aki jövő héten már Mitterzielben edzőtáborozik, egy nagyon komoly nemzetközi edzőtáborban vesz részt, ahol ifjúsági korosztálytól felnőttig a világ legjobb sportolóival készülhet együtt. Tehát jövő hétfőtől péntekig ő Mitterzielben lesz Ausztriában. Már alapozunk a többiekkel is, tehát alapozó edzéseket tartottunk a héten, illetve két ünnep között, tehát folyamatos a munka nálunk, igazából csak az ünnepekre álltunk le. Aztán ugye most jön a jövő hét, amikor csatlakoznak azok a gyerekek is hozzánk, akik fiatalabb korosztályban, illetve kezdőcsoportokba járnak, tehát nekik is készülünk majd valami kis megmérettetéssel január végén természetesen. De hát elindul az év, tehát dolgoznunk kell. Jönnek a versenyek februártól, szóval megyünk előre szépen.
Köszönöm szépen ezt az értékelést, és gratulálok még egyszer 2023-hoz, és egy kalappal 2024-hez.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatók, Csetnek Bélával, az Érdi Judo Klub és a Diósdi Diáksport Egyesület elnökével és vezetőedzőivel beszélgettünk. Véget ért a playoff, de csak az első óra. Jönnek a hírek egészkor, illetve lesz muzsika is, és újabb témával várom vissza önöket a második órában. Tartsanak velünk akkor is.
Ismét nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, Pecsubác Péter vagyok, ez a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on, annak is a második óráját kezdjük meg, méghozzá női kézilabdával, megérkezett ide a stúdióba Simics Judit, az Érd NB1B-s női kézilabda csapatának vezetőedzője. Szia, és nagyon boldog új évet kívánok neked és a csapatnak is.
Szia, üdvözöllek én is, és a hallgatókat is, és mindenkinek boldog új évet én is.
Hogy teltek az ünnepek? Talán egy ilyen erős kérdéssel indítsuk ezt a beszélgetést. Lehetett-e beiglíteni, volt-e bármiféle szigor a lányokkal szemben?
Én nem vagyok alapvetően szigorú, ezt mindenki tudja, és próbálok olyan értelembe hatni a játékosaimra, hogy mindenkiben egyénileg alakuljon ki a belső motiváció a munkára, és az étkezésre is, és a profilétre is. És azt gondolom, hogy azért, aki ezt komolyan akarja venni, az ezekbe a dolgokba is igyekszik odafigyelni, úgyhogy nem tettem külön szabályokat a karácsonyi időszakra.
Akinek profi a mentalitása, az úgy is tudja, hogy fejenként csak egy rútbeiglit lehet megenni per nap.
Így van, de egyébként sok tudatos étkező van a csapatban, illetve kaptak munkát is a lányok a pihenő időszakra is, tehát azért nem csak a fekvésből és a kajálásból állt az elmúlt
futás,
időszak.
Futás, otthoni kondi esetleg.
Így van, így van. Tehát kiadott program volt, amit meg kellett csinálni, és másodikán folytattuk a közös munkát.
Későbbre terveztem ezt a kérdést feltenni, de mégiscsak, hogyha már a karácsony szóba került, akkor most teszem meg. Jól jött szerinted a lányoknak ez a kis pihenő? Nem is feltétlen fizikailag, hanem fejben.
Mindenkinek jót tett szerintem, hiszen azért elkezdtük július közepén a felkészülést, és azóta tulajdonképpen nagyon kevés szabadidő volt, és mivel nagyon sok vasárnapi mérkőzésünk volt, ezért sokszor még szombaton is edzés volt. Így leginkább ez azoknak volt nehéz, akik vidékről jöttek ide hozzánk játszani. Figyelni kellett arra is, hogy mondjuk egy Panyi Anna, aki Debrecen és környékéről érkezett, válogatott edzőtáborokba volt, tehát még a szabad idő se volt annyi neki, mint a többieknek, hogy megtaláljuk azokat a napokat, hogy ő is kapjon egy kis plusz. Tehát, hogy nem sok olyan hétvége volt, amikor mondjuk szabadon családdal, baráttal, vagy egyáltalán bárkivel lehetett tervezni.
Részletes elemzésben nem szeretnék belemenni ebben a blogban, de annyit azért elmondunk a hallgatóknak, amit azért valószínűleg tudnak is, hogy jelenleg harmadik helyen áll a csapat. Ha nevezzük úgy, hogy fél szezon, mert mégiscsak a szezon nagyjából felénél járunk, de ez ugye nem teljesen pontos, mert még az őszi időszakból is azért van vissza feladat. És azért sokáig második helyen állt a csapat, ami abszolút talán megfelelt a feljutási, kimondott feljutási céloknak. Most egy picit nehezebb a helyzet, nem megoldhatatlan, csak egy picivel nehezebb. Talán ennyit így most előjáróban. Belemegyünk majd úgyis a mérkőzésekbe, meg a saját meglátásaidba természetesen. Zenélünk egyet. És kedves hölgyeim és uraim, remélem, hogy mindenkinek felcsigáztuk a hangulatát, a figyelmét. Várjuk vissza önöket Simics Judittal. És már itt is vagyunk, kérem szépen. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, csak a rendkedvéért elmondom, hogy péntek este 8 és 10 óra között, szombaton és vasárnap dél és 2 között hallható a műsor. Online elérhető az érdmost.hu keresztül, illetve az adást követő héten felkerülnek maguk a beszélgetések podcast formájában is az ismert platformokra. Simics Judittal beszélgetünk, az Érd NB1-B-s női kézilabda csapatának vezetőedzőjével. Sok mindenről van, tehát sok minden van, amiről tudunk beszélgetni, de igazából lehet, hogy még sincs olyan sok minden, mert hogy például a legfontosabb dolgok még nem dőltek el. Aztán voltak olyan tényezők ősszel, amelyeket akármilyen szögből is nézzük, de edzőként nem tudsz befolyásolni. Például a váratlan sérülések, ami nem arról van szó, hogy az erőnléti tréner megterhelte, túlterhelte volna a sportolókat. Ráadásul van egy szombathely ebben a bajnokságban, amellyel olyan túl sok mindent lehet, hogy most nem lehet kezdeni. Nem tudom, hogy lesz esetleg náluk forma hanyatlás. Ugye azt már említettem, hogy harmadik helyen áll jelenleg a csapat, ugye a Szombathely, az Esztergom és a Komárom előzi meg, de hát nagyon sokáig ott voltatok a második helyen. Viszont mi már adáson kívül beszélgettünk ugye a mondjuk úgy, hogy sérülés hullámról, nem tudom ezt így mennyire helytálló, hogyha használom, de hát az sehol soha nem jön jól ki. Ilyenkor fontos ugye, hogy mennyire hosszú a kispad például. Hogyha most általánosságban kellene ezt a harmadik helyezést jellemezned, anélkül, hogy egy-egy pontot nagyon kiemelnél, akkor hogy lehetne röviden összefoglalni? Elégedett lehetsz eddig? Nem vagy elégedett? Is?
Nyilván a számszaki eredménye meg helyezéssel azért nem vagyok elégedett, hiszen szerettünk volna mindannyian, mondhatom ezt, játékosok, vezetők, meg én magam is előrébb helyezkedni a tabellán, de nyilván ez a legvégén lesz majd érdekes, hogy hol leszünk. Tehát mondjam azt, hogy most tök mindegy, hogyha a végén oda tudunk kerülni, ahova szeretnénk. Amit mondanék így összességében az elmúlt időszakról szakmailag, hogy talán azt nem tudtuk jól megoldani eddig, hogy úgy tudjunk egy olyan meccset, egy olyan rangadó meccset produkálni, ahol a játék minden elemébe tudunk egy jó teljesítményt nyújtani. Tehát, hogy részek mindig jók voltak, de az egész egyben nem volt igazán jó. És hát ezen még kell nyilván javítanunk, mint az egyéneknek, mint a csapat szinten is. De egyébként meg mindig látok biztató dolgokat, akár egy-egy játékos esetében, akár a támadás alakulásában, akár mondjuk részfeladatoknál, de hogy ezt az egészet kéne összetenni, hogy jól legyen, és ez még nincs meg, úgy gondolom.
Egyébként, hogyha esetleg véletlen harmadik helyezést mondtam volna, természetesen negyedik a csapat, amikor kimondtam ugye az Esztergomot, a Komárót, meg a Szombathelyt, akkor összeadtam, hogy nem lehet harmadik. Az más kérdés, hogy pont a közvetlen előttetek levő rivális ugye egy meccsel többet játszott, és hogyha az pótlásra kerülne általatok győzelemmel, akkor egyébként harmadik hely, de jelenleg ugye negyedik a csapat, és hogyha már ezt beszéltük, akkor a rend kedvéért ugye 13 mérkőzésen 10 győzelmet aratott a gárda, és 3 vereséget könyveltett el, ami alapvetően ugye nem egy rossz mérleg, tehát hogyha úgy mindentől függetlenül nézzük, akkor ez egyáltalán nem hangzik rosszul, ráadásul az Esztergom meg a Komárom az valószínűleg fogható. Lehet, hogy éppen most nekik jött ki a lépés, de foghatóbbnak tűnik legalábbis, mint a Szombathely, amely gyakorlatilag 13-ból 13 mérkőzést nyert meg eddig. És még egy gondolat itt, aztán ne legyen olyan hosszú ez az első megszólalás, hogy tavaly, amikor ide kerültél, és ugye megpróbáltad talán nevezhetjük úgy a lehetetlent bent tartani a csapatot az élvonalban, akkor is szóba került, csak más léptékkel, hogy talán a legnagyobb probléma az, hogy nem nagyon volt olyan meccs, ahol tényleg minden klappolt volna. Most egy kicsit olyan déjà vu-ja van az embernek, csak nyilván mások egy kicsit az arányok most.
Hát lehet, hogy így van, te lehet jobban emlékszel rá, mert azóta már nagyon sok minden történt.
Igen, hogy a bravúr, tehát ugye ott kellett volna egy-két olyan bravúr, igen, amihez nem elég az, hogy van egy jó támadásod, van egy, igen, jó védekezésed, kapus teljesítményed, hanem mindenhol 100% vagy 110% környékén kell,
igen, igen, teljesíteni. Hát nyilván ez nem egy nagy, hogy mondjam, varázsmondat, mert nyilván akkor jó valami, hogyha minden sikerül egyszerre. Én talán itt most idénre úgy fogalmaznék, hogy itt azért rangadó mérkőzések voltak és lesznek, és hogy igazán akkor kellene jól teljesíteni, amikor ezek a mérkőzések jönnek, mert hogy egyrészt sokkal nagyobb a súlya, a végső kimenetet még inkább befolyásolja, és ugye erre mondom azt, hogy az igazi sportember, meg az igazi jó sportoló akkor tudja megmutatni azt, hogy mit tud, hogyha egy erős ellenfél ellen jön. És itt azért nagyon sok játékos vágyakozik NB1-re, és szeretne NB1-et játszani, és akkor erre szoktam azt mondani, hogy akkor úgy kell játszani itt is, hogy NB1-esek vagyunk, és szeretnénk lenni. Tehát igenis mutassa meg mindenki saját magát az adott mérkőzésen, és bizonyítsa be, hogy ő hivatott az NB1-re. Nyilván ezre magamat is értem, egybe a csapattal, de hogy ezt nyilván meg kell tenni a rangadókon.
Zenélünk és folytatjuk. Megyünk tovább, kedves hölgyeim és uraim, ez még mindig a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on. Megkezdtük nemrég a második órát, méghozzá Simics Judittal, az Érd NB1-b és női kézilabda csapatának vezetőedzőjével. Ugyebár a Gárda negyedik helyen áll jelenleg a tabellán, én már szerettem volna a harmadik pozícióban látni, de hát maximalista az ember, úgyhogy minimum a második helyezés, ahol egyébként sokszor láttuk az együttest az ősz folyamán. Ugye a Szombathely az első, az Esztergom a második, a Komárom pedig a harmadik jelenleg. Hogyha egy nagyon alákérdező riporter szerepét akarnám betölteni, akkor szépen egyesével megkérnék, hogy elemezd azt a 10 győzelmet. De kötözködő riporter sem szeretnék lenni, hogy csak arról a 3-ról beszéljek, amikor kikaptatok. De ha mégis valahogy az elvárások, a te elvárásaid, a kimondott célok kapcsán nézzük, akkor talán fontosabb ugye ez a már említett 3 vereség a Szombathely, az Esztergom és a Komárom ellen. Akár csak ha visszakanyarodok arra, amit te mondtál, hogy ugye egy jó játékosnak, amikor bizonyítania kell, akkor ilyenkor kell megmutatni, mit tud, nem a kötelező mérkőzéseknél. Értem, elmondtad, már beszéltünk róla, hogy hát már nem feltétlenül kappol minden egyszerre, de mégis mik azok a pontok, amik hiányoznak? Tavaly emlékszem, nem egyszer előfordult, ugye most bocs, hogy megint a múlttal hasonlítom, de nem egyszer előfordult, hogy egyébként simán egy fél időig, vagy akár tovább is teljesen jól működött a csapat, és utána történt valami. Most itt mi az, ami hiányzik? Annyit előjáróban elmondhatok, nem lesz rá valószínűleg elég ez az egy blokk, mert igazából, ha jól tudom, a te értékelésed szerint mindhárom veresség más-más miatt volt, nevezzük úgy, fájó. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani, hogy na, ugyanazokat a hibákat követtük el. Kezdjük talán az első vereséggel.
Most egy kicsit még a kérdésed elejére, hogy a tavalyi évhez hasonlítunk. Tehát, hogy itt az egész bajnokságban azért jellemző volt ránk az, hogy hogy mindig a győztes meccseken is voltak nehéz időszakaink, de hogy valahogy mindig a végére mégiscsak jót tudtunk kihozni, és még rá tudtunk tenni egy kicsit mondjuk a meccsen nyújtott addigi teljesítményre. Tehát a meccsek dinamikái azért mások voltak, de nyilván a szint is más, meg az ellenfelek is mások, mint a tavalyi évben. Az igaz, hogy itt ez a három vereség tényleg a mindegyik mínusz két pont, de nem lehet összehasonlítani a három meccset. És ugye a Komárom ellen ott tényleg, ott voltunk először úgy, nyilván a Stankovics Rékán kívül, aki már hamarabb lesérült, hogy szinte ott volt mindenki, a kettős játékengedélyű, a Szeki visszaállt, tehát hogy ott voltunk és elmondhattuk azt, hogy teljes díszben vagy harci felszereltségben, és mégis nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk úgy összességében. A kapusok nem, de a többi része a mérkőzésnek igen. Tehát, hogy az egy nagyon rossz meccs volt, tehát az minden szempontból. Az Esztergom az megint egy teljesen más meccs volt. Ott azért nagyon lehetett érezni a tétjét a mérkőzésnek, még inkább, tehát ott azért mindenki tudta már a matekot, hogy azért ez egy fontos mérkőzés, olyan szempontból, nyerni tudnánk, azért az egy nagy lendület lehetett volna. És én nem igazán tudom ennek a lelki részét, mert hogy megfejteni, mert hogy nagyon ilyen gyermeteg játékot produkáltunk az első fél időben, és aztán utána a másodikban már hiába próbáltunk rákapcsolni. A Szombathely pedig egy kimondottan nagyon jó mérkőzés volt, és az Esztergom után jött, tehát mondhatnánk azt, hogy összezuhanva ott vagyunk, és akkor jaj, de hogy nem erről volt szó, tehát mindenki fölpaprikázva a legjobbját talán próbálta nyújtani, és én szerintem egy nagyon jó meccset játszottunk, és mindenki úgy kívülről is, aki látta és ott volt, megfogalmazták többen, ha így játszottunk volna az előző meccseken, akkor nem lett volna semmi probléma. Úgyhogy, de mindegyiknél a mínusz két pontot írták oda sajnos, úgyhogy a számításnál ez mindegyik vereségnek számít.
Zárjuk ezt a beszélgetést egy pici vicceskedéssel, csak hogy ne legyen annyira komoly. Végnéztem az összes eredményt, egy kulcs van, 8-ra ne végezzen az ellenfél a dobott gólok tekintetében, mert 28-24-re kaptatok ki elvileg a Komáromtól, illetve az Esztergomtól is, és 38-at dobott a Szombathely. Úgyhogy az összes többi ellenfél nem 8-ra végzett ellentek, és mindegyiket nyertétek. Bár hozzáteszem, hogyha tavasszal Szombathelyen mondjuk egy 22-8-ra nyertek, akkor, akkor lehet, hogy ez a városi legenda is megfog dőlni. Zenélünk egyet, és jövünk vissza. A zene után folytatjuk a beszélgetést, ahogy ígértem, továbbra is Simics Judittal, az Érd NB1-B-s női kézilabda csapatának vezető edzőjével. A felnőtt együttes ugyebár a tabella negyedik helyén áll, és ezt minden egyes blokkban el fogom mondani azért a bűnömért, mert véletlenül harmadiknak tituláltam a gárdát. Természetesen, illetve nem természetesen, most negyedik, de hát ebben biztos vagyok, hogy tavasszal jóval előkelő pozícióban is lesz a csapat. Szóval beszélgettünk ugye az Esztergomról, a Szombathelyről, illetve a Komáromról is. Most még eszembe jutott, hogy észak felé nem menjünk. És akkor megint nem lehet baj. Most már ők mondjuk ők fognak jönni. Ez mindenképpen egy pozitívum. Ott majd akár az egymás elleniek ugye lehetnek érdekesek a végelszámolásnál. Viszont egy dolgot már futólag említettél, viszont meg talán futólag én is, de most külön is beszélünk róla, ami nagyon-nagyon fontos. Hát, hogy mikor, milyen csapattal lehet ugye kiállni. Mert amikor tervez az ember, akkor nyilván nem tervez még egy eltiltással sem, nem hogy egy sérüléssel, pláne egy hosszan tartó sérüléssel vagy betegséggel. És ugye a csapat összeállításnál is bizonyos tényezők meghatározzák, hogy mennyire hosszú lehet a pad, és ott milyen minőségi játékosok, hogy két kerettel mész, két teljes megfelelő kerettel, esetleg az utánpótlásra kell alkalmazkodni, vagy kapaszkodni, vagy rá kényszerülni, hogy nem jó szó a kényszerülni, de mindegy, tehát hogy oda kell nyúlni, vagy akár egy olyan verzió, hogy semmelyik opció nem állja fenn, hanem gyorsan föl kell csapnod a többi csapat keretét, hogy na kit tudnál hirtelen át igazolni, és azért hasonló helyzetekbe kerültél te is az ősszel.
Igen, ugye arról már beszéltünk a szezon előtt, hogy nem igazoltunk hosszú keretet. Egyrészt ennek anyagi okai is voltak, másrészt én úgy gondoltam, hogy vannak tehetséges fiatalok, akik kapjanak lehetőséget, és nyilván, ha nem is húzó emberként, de epizód szerepeket. És Hát nyilván nem tervezi az ember a sérülést sosem. És ugye a Réka kiesett a Stankovics viszonylag hamar, ott rögtön meg kell toldanunk, hogy a helyére találjunk valakit, ugye jött a Báhidi Barbi Vasasból kölcsönbe. Amlinko Zsófi kettős játékengedélye van itt Budaörsről, őt akkor tudjuk hozni, amikor a Budaörs éppen nem játszik, és ő nem is nagyon tud velünk készülni. Tehát ez se könnyű helyzet, én ilyet nem is nagyon szerettem volna, de úgy gondoltam, hogy mivel a sors így hozta, vagy az élet, azért akkor nyilván ez is segítség számunkra. És akkor sorolhatnám az évközit, nem sorolom, mert nagyon sok nevet kéne felsorolnom, amik nem nagy sérülések, de mégis kiestek az emberek, és azért ezt is szoktam néha mondani, hogy nem abból áll egy csapat összeállítása, hogy 7 embert felküldök a pályára, és akkor na, itt a 7 ember, mert 7 ember mindig van, de hogy az nem mindegy, hogy ki mellett, és mikor, és ki milyen feladatot tud megoldani, erre van a nyári felkészülés, ugye, amikor a felkészülési meccseken próbálgatjuk a felállásokat. Most nekünk ezeket majdnem, hogy sokszor hétről hétre újra kellett próbálgatni, hogy mondjuk beszáll egy Báhidi Barbi, akkor ő hol tud védekezésbe, kivel tud úgy működni, vagy beszállt a Szekeres Klári, akit ugye időközben kértünk meg, hogy ha belefér neki még
térjen vissza.
Belefér neki, akkor térjen vissza, és nagyon örültünk neki, hogy bevállalta ezt a szerepet. Tehát, hogy nagyon sokszor újra tervezés volt, és erre mondom azt, hogy ehhez egyrészt kell idő két embernek egymás mellett, meg a hatnak is, hogy ez jól működjön. Soha nem jó senkinek, de most egy Szombathely ellen mondom, hogy fel tudnám sorolni, hogy tényleg egy kezdő csapatnyi embernek volt valami baja. Egyik beteg volt, másik beállt a dereka reggel, nem tudott futni, a harmadik más sérült volt, stb. Tehát, hogy, és akkor mindig azt szoktam, hogy az a csapat, aki ott van aznap, az a legerősebb érdi csapat, és annak kell megoldani. És én azt gondolom, hogy még ahhoz képest egyébként az őszt elég jól átvészeltük. Nyilván most mindig visszatérhetünk a rangadókra, de hogy mindig valahogy tudtuk hozni a dolgokat, és nem könnyen. Tehát nekünk az összes többi mérkőzés, a győztes meccsek is, talán két meccs lehetett az, ami olyan volt, hogy na, ez könnyen megvolt, de hogy mindenért nagyon kellett gürizni és dolgozni, és az utolsó pillanatig.
Folytatjuk a beszélgetést, természetesen nem ért még véget a playoff előtte, azonban zenélünk. Újra itt vagyunk, és még mindig női kézilabdáról beszélgetünk. A playoff második órájában Pecsúvác Pétert hallják, illetve Simics Juditot, az Érd NB1-bés női kézilabda csapatának tabellán negyedik helyen elfoglalt felnőtt együttesének vezetőedzőjét. Mondtam, minden blogban meg fogom említeni, hogy negyedik helyezett a csapat, de ez azért a játékosoknak ne rögzüljön a fejében, mert lehet feljebb menni. És tényleg most a sérülteket is szóba hoztad az előző blogban. Most, hogy azért volt egy kis szünet is, kicsit fejben is rá lehetett pihenni, fizikailag is egy picit lehetett gyógyulgatni mindenkinek, jelenleg hány százalékos állapotban van a keret? Tehát ugye az adásunk hétvégén játszatok először 2024-ben, Magyar Kupában, a Kisvárdát fogadjátok, az sem lesz egy könnyű feladat, hogyha ha szeretnétek valami maradandót alkotni, de hát egy mérkőzéses, ha jól tudom legalábbis, ugye osztálykülönbségek miatt és hazai pálya, miért ne, hát megvan rá az esély. De most milyen állapotban van a csapat, mert ez nem csak a Kisvárda ellen, hanem ugye a jövő hét, meg az utána hét miatt is nagyon-nagyon fontos lehet. Ahogy te is említetted, nem nagyon van hibázási lehetőség, és ahhoz pedig kell egy teljes keret.
Igen, hát most azt talán örömmel konstatálhatom, hogy a héten elkezdett edzéseken kettő sérültön kívül a többiek mindenki, tehát a Stankovics Réka és a Háfra Luca, aki ugye a térdsérüléssel bajlódik, még nem tud edzeni, illetve a Réka idén már valószínű, hogy nem is fog. A Lucára még számítunk azért, és egyre jobban halad előre a rehabilitációjába. A többiek mindenki edzésben állt, senki nem panaszkodott egyelőre, én remélem ez így is marad. És hát hétvégén pedig a Kisvárda ellen játszhatunk egy NB1-es csapat ellen, ez már mindenképp jó, mert én mindig azt mondom, hogy nézzük meg akkor, hogy ahova vágyunk, ahhoz képest most hol tartunk, illetve a játékosok megint maguk is meg tudják mutatni, illetve nem kell nagy tétként felfogni ezt a mérkőzést, játszani kellene egy jó meccset, és akkor készülni a következő hétvégén folytatódó bajnoki meccsekre, ugye, amik fontosak lesznek számunkra, és úgy, ahogy mondtad, nem lesz lehetőségünk nagyon bukni, ha csak nem az ellenfelek nem botlanak el valahol, de nyilván nem ezzel kell számolgatni, nem saját magunkkal foglalkozni, és hozni a tavaszi meccseket.
És egyezzük meg, hogy ha nincs teher a vállukon a Kisvárda ellen, akkor lehet, hogy jobban is tudnak teljesíteni, mert hát ez
akár
is előfordulhat.
Így van, akár az is lehet. Úgyhogy én bízom benne, hogy egyrészt jó gyakorlás lesz számunkra, mert mindig jó egy erősebb ellenféle játszani. A tét nem a mi vállunkat nyomja, hiszen ugye mégiscsak ők vannak a magasabb osztályban. Ez a Magyar Kupa egyébként egy minden csapat számára úgymond kötelező elindulási terep, és én azt tűztem ki egy kicsit úgy kimondatlanul, hogy legalább egy NB1-es csapattal kerüljünk össze, odáig jussunk el. Úgyhogy itt ez most meg lesz, és meglátjuk, hogy mi lesz szombaton.
Csak a rendkedvéért ugye január 6-a, 16 óra ezúttal, Érd Kisvárda, és ami a bajnokságot illeti, egyébként most puskázok én is, az ugye Sziget-Szent Miklóson folytatódik, hogyha jól tudom, méghozzá január 13-án, picit talán fura időpont van, 15 óra 45 perckor, ugye az SKSK kézilabda csarnokában Sziget-Szent Miklóson, aztán az első hazai mérkőzés január 21-én lesz 16 órától, amikor a PC Trade Szegedi NKL érkezik, aztán jön egy tempó. Tehát két hazai mérkőzés lesz majd egymás követően 21-én és 28-án. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Sok sikert kívánok. Én biztos, hogy drukkolok, hogy meglegyen a második hely legalább.
Köszönjük szépen, és én a szurkolóinknak is köszönöm, akik eddig jöttek a meccseinkre, és hát remélem, hogy azért majd a szurkolótáborunk is egyre nagyobb lesz, hogyha jönnek a jó eredmények, és bízom benne, hogy azért akik itt érdem vannak, azoknak egy szórakozási lehetőség is az, hogy eljönnek és néznek egy jó kézilabda meccset, úgyhogy várunk mindenkit.
Így legyen. Kedves hölgyeim és uraim, Simics Judittal, az Érd női kézilabda csapatának vezetőedzőjével beszélgettünk. Véget ért a playoff. Én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét, Pecsúvác Pétert hallották, hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövő hét folyamán is. Addig pedig tudják, érdmost.hu hírportál és érdi újság további sporthírekért viszonthallásra.
Viszont.